Panna, csajok, stb. A mikrofonnál Balázsi Panna és vendégei. Manna FM.
A Panna, csajok, stb. Mai adásának vendége Barát András, önéletrajz szakértő és elhelyezkedési tanácsadó, pedig úgy akartam mondani, hogy nem nézek a papírra, csak ez annyira komplex titulus egyébként, de nagyon jó titulus, mert nagyon jól kifejezi azt, hogy mivel foglalkozol, és hogy segítesz embereken. És most elsősorban szerintem, bár nem csak, a 40 felettiekről szeretnélek kérdezni, mert az egy nehezített pálya, ahogy azt tudjuk. Te is azt látod, hogy nehezített pálya, András?
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlök mindenkit. Igen, az egyik specialitásunk egyébként sokáig az volt, hogy a 40 pluszos álláskeresőknek a segítése, mert azt tapasztaltuk, hogy a munkaerőpiacon a segítő szakemberek közül, főleg a fejvadászok, munkaerő közvetítők, a munkáltatók igényeinek megfelelően vagy abból fakadóan inkább a fiatalabb korosztály támogatására összpontosítottak.
De miért?
Ez is egy biztos beszél majd arról is, és én is ott voltam, néztem a statisztikáinkat ezelőtt 2015-16 körül, hogy hát a 40 pluszosok milyen nagy arányban vannak az olvasóink között, ügyfeleink között, és kifejezetten összpontosítottunk utána az ő problémáik megoldására, és azt gondolom, hogy elég nagy tapasztalatot szereztünk, de azt is gyorsan hozzáteszem, hogy szerintem ez most már inkább az 50 pluszos, a demográfiai helyzet változása miatt inkább az 50 pluszosok, 55 pluszosok problémája.
Mert hogy ez a generáció, vagy demográfiailag ez a csoportosulás a legmagasabb számú, nem?
Igen, hogyha megnézzük, érdemes, ez csomó embert nagyon untat, de a munkaerőpiacon nagyon sok mindent a demográfia diktál, legalábbis nagy hatással van. Ugye a Ratkó korszakban születettek, az én szüleim korosztálya volt egy nagy kiugró népességű korcsoport, az én korosztályom, én 76-ban születtem, ez megint egy nagy kiugró népesség, de a fiatalok sokkal kevesebb számban vannak, és kevesebb számban léptek be a munkaerőpiacra, mert az nem egy új keletű dolog, hogy kevés fiatal születik, vagy kevés gyerek születik. És emiatt, hogy kevés a fiatal a munkaerőpiacon, a munkáltatók kénytelenek az idősebb korosztályból is válogatni. Tehát sokkal inkább én azt gondolom, hogy nyitottabbak a munkáltatók is a mai világban a 46-48-50 év körüliekre, és inkább az, nem tudom, 52-53 körül, 55 körül jön be az, hogy már érezhetően kézzel foghatóan az életkor az elhelyezkedésnek. Az egyik akadályozója, de ez egy közel sem leküzdhetetlen tényező.
Jó, azért rossz néven vettem ezt a kénytelenek szót, amit használtál.
Én nagyon sok munkáltató piramis elven építkezik, tehát felveszi a fiatalokat kezdő junior munkakörbe, közülük kerülnek ki aztán a szakértők, a cégen belül a csoportvezetők. Nyilván a munkáltatók kívülről is építkeznek, mert nem mindig áll rendelkezés az a szaktudás, vagy abban a számban, de emiatt muszáj munkáltatóknak behozni a fiatalokat a szervezetükbe, különben előregszenek, és emiatt van náluk talán, nem, munkáltató vagyok, 13-an dolgozom most már cégben, de nem nagy cég, de ahogy látom, azért én is dolgoztam multiknál, azt látom, hogy nekik egy stratégiai cél behozni a 25-35 közötti korosztályt, hogy legyen egy fiatal egészséges életkorú szervezet, de emiatt talán sokszor már túlságosan erre a korosztályra lőnek, és hajlamosak mellőzni. Az idősebbeket már csak azért is, mert a toborzó szakemberek gyakran nagyon fiatalok, tehát egy 25-26 éves szakembernek, mondjuk én 47 évesen már, majd, hogy nem az apja lehetnék. Én nem érzem olyan nagynak a szakadékot, de ő már lehet, hogyha egy interjú helyzetben lennénk, ő már lehet, hogy inkább azért a saját korosztályából válogatna szívesen. Ez is egy mellékes ok lehet, de nem elhanyagolható.
Jó. Van valaki, aki végigment a 20 éves álláskeresés fázisain, megtanulta, hogy akkor hogy kellett egy önéletrajzot megírni, akkor hogy kellett felöltözni, akkor mit kellett magából prezentálni, és itt áll mondjuk 20-30 évvel később, és egy teljesen más helyzettel találja magát szemben.
Sokat változott a világ, de én azt gondolom, hogy sok mindenben előnyire vált. Egyébként egy érdekes sztori, mikor gyakornokként kezdtem el dolgozni 23 évesen még egyetem mellett, akkor már megvolt az állásom, de mondták, hogy hát figyelj, azért a három osztálynak le kell adni valami életrajzot, úgyhogy ír mellé egyetem, meg fogalmam sem volt, hogy 23 évesen milyen egy önéletrajz, akkor még nem tanították ezt egyetemen, most már nagyon sok helyen tanítják, és elkezdtem írni, hogy itt és itt születtem, édesapám ez, édesanyám az, tehát hogy ez a nagyon klasszik önéletrajz. Tehát az, hogy valaki fiatal, az nem jelenti azt, hogy képben van egyébként, vagy annyira jól csinálja. Minden esetre ma arra van szükség, szerintem, hogy a munkaerőpiacot fel kell mérni. Tehát ne az önéletrajzírással kezdjük, hogy akkor most mit írjak az önéletrajzba, hanem meg kell nézni, hogy milyen munkakörökre van kereslet a munkáltatók részéről, mert hogy olyan munkakörre pályázok, amire nagyon nagy kereslet van a munkáltatók részéről, akkor sokkal könnyebb lesz elhelyezkednem. Hogy ezzel szemben, hogy olyan munkakörre pályázom, amivel egyáltalán kevés ilyen típusú munkakör létezik, nem csak betöltetlenül, hanem betöltve is, akkor vért kell izzadni az, hogy valaki el tudjon helyezkedni. Tehát ezért pályorientációs elemzésre kell kezdeni az egész elhelyezkedést.
Jó, tehát akkor a piacra kell szabni magadat, és nem fordítva.
Így van, és hogyha megvan az irány, akkor arra kell elszabni az önéletrajzomat. És ezért fontos, hogy egy szakembernek lehet két vagy három önéletrajza is, mi azt tanítjuk, hogy legyen. Tehát legyen két vagy három alternatív célállás, és aztán mindegyikre egy-egy ráhúzott önéletrajzzal fogok pályázni. És aztán így sokkal-sokkal hatékonyabb, mert be tudom magam mutatni így is, be tudom magam mutatni úgy is.
De akkor ma is élnek a skatuják? Tehát, hogy ma is meg kell felelni egy ilyen dobozban levőségnek? Mert például én tudom magamról, hogy én nem... Tehát, hogy amihez én értek, az nagyon sokféle, amitől így meg is riadnak, de nem tudnak igazából engem berakni egy dobozba.
Így van, az egész álláskeresés hasonlítható ahhoz a formegyeztethető játékhoz, amivel kisgyerekek szoktak játszani, hogy van egy ilyen kis doboz, a tetén van háromszög alakú nyílás, kör alakú nyílás, és ugyanilyen formákat kell bedobni. És ugye egy-két éves gyereknek még ez kihívás, hogy akkor a csillag alakú kis formát a csillag alakú lyukba dobja be. És ugyanez egyébként az egész kiválasztás is. Tehát a HR-eseknek van egy háromszög alakú nyílás, és ide háromszögeket keresnek. Hogyha ugye mi tapasztalt szakemberként, mert egy picit amorfak vagyunk, már ezt is csináltuk, azt is csináltuk, hogyha neki le kell állni, elemezgetni, hogy akkor a Balázsi Panna valójában mibe is jó igazán, az már erőfeszítés, erre nincs neki ideje, ez nekem kell elvégeznem helyette, hogy nézd csak, hogyha nézek egy online marketinges állást, akkor ezeket a dolgokat emelem ki a pályafutásomba, és erre szabom rá az önéletrajzomat, ilyen szemegen keresztül mutatkozok be. És ugye ez nagyon fontos, hogy az önéletrajznak nem az a célja, hogy az alapján felvegyenek, annak az a célja, hogy bejuttasson interjúra, és majd, hogyha behívnak interjúra, mert érdekesnek, meg alkalmasnak találnak, ott már kijöhet több dolog, ott nem kell letagadni semmit, de nagyon fontos, hogy bejuttassam magam interjúra. Nyilván az interjú nem fog teljesen ellentmondani annak a pozícionálásnak, amit adtam magam. Tehát ezt hívjuk szakmai pozícionálásnak, ami nagyon fontos elv, és egyébként amint ez megvan, hogy milyen állásra pályázok, hogy tudom magam arra bepozícionálni egy jó megért önéletrajzzal, akkor sokkal könnyebb az elhelyezkedés életkortól függetlenül.
Az az elképzelésem van, hogy amikor bemegy hozzád valaki, hogy segíts neki, akkor te igazából azt kérdezed meg tőle, lehet, hogy más szavakkal, de hogy ő kicsoda, meg micsoda, nem?
Így van. Végigmenjünk az egész pályafutáson, ez 20 perc alatt megvan, hol végeztél, mit tanultál. Uh-huh. Az egyes munkaköröknek, én nem is a munkakör megnevezésére vagyok kíváncsi, mert az nagyon félrevisz engem uh-huh. is, meg egyébként mindenkit.
Sokan mondják, számítva hogy a te munkakörödet, mert az nagyon jó. Igen?
Köszi. Hogy mit egy közfirából jövök, vagy én a nem tudom milyen, én gyártásból jövök. Na jó, de ott mit csináltál? Uh-huh. És akkor abban a munkakörben mi volt a feladatod? És picit ilyen szoborásznak is hívhatnánk az én munkakörömet, hogy ebből a sok mindenből, amit csinált, segítek neki kiformálni egy szép sötét szobrot, levagdossuk ezt, hogy ez nem kell, hogy neked van doktori fokozatod, az bele ne írt, mert el fog riasztani egy csomó embert, hogy te kihagytál 5 évet gyes miatt, vagy szülési szabadság miatt, azt így szépen be tudjuk mutatni. És akkor ebből lesz egy olyan vonzó profil, akit sokkal nagyobb arányban hívnak. Épp ma reggel is olvastam Facebook csoportunkban, zárt körül Facebook csoportban, hogy valaki már hónapok óta próbálkozott, nem sikerült neki, átírta az önéletrajzát, nyilván ez alapján a pályaorientáció önéletrajz alapján egyből két helyre pályázott, egy napon belül mind a kettő helyre behívták. Tehát, hogy ezután nagyon megkönnyíti ezt a dolgot, de valóban ez a feladatunk, hogy megnézni, hogy ki valaki valójában, mire van igény a munkaerőpiacon, és összekötni az, hogy figyelj, te eddigi tapasztalatodhoz ez a két-három munkakör áll a legközelebb.
És az emberek ismerik magukat?
Szerintem magukat még azt mondom, hogy nagyjából ismerik. Nehéz nekik így picit külső szemmel gondolkozni, mint ahogy mindenkinek nehéz. Nekem is a saját vállalkozásomat kívülről nézni, mikor már ezt csinálom 15 éve, az nagyon nehéz. Tehát ez nehezíti a dolgot, de inkább ami nehezíti igazából, hogy az egyes munkaköröket nem ismerik, hogy mik vannak az egyes szakterületeket. Ugye mindenki elmélyül a saját szakmájából, csinálja azt 10-20-30 éve, azt nagyjából ismeri, de ugye gyakran már a hárommal mellettünk ülők munkájára se látunk rá. Azt tudom, hogy bejön reggel az irodába, ott néha elmegy telekonferenciázni, stb., de hogy mivel is telik a napja, ezt nem tudjuk. És ez a nehéz, hogy én nem tudok abból gondolkozni, amit nem ismerek. Uh-huh. Nem tudom, és ugye az emberekben van egy ilyen igény, hogy hát én utálom a munkámat, én már olyan dolgot szeretnék csinálni, amit szeretek, de nem szerethetem azt, amit nem ismerek. És ezért van nagyon sok ez a fals gondolkodás, hogy hát akkor nekem legyen a hobbim a munkám, én szeretek sportolni, akkor én valami sporttal kapcsolatos dolgot akarok csinálni, vagy én szeretek segíteni másoknak, akkor én elmegyek HR-esnek. Mert ezek nagyon egyszerű gondolatásítások, de ennél sokkal jobban meg kell ismerni az egyes lehetőségeket, és utána abból már látni, ja, tényleg ez a munkakör erről szól, hát én is csináltam eddig egy csomó dolgot rá, de azt nagyon szeretem. Hát miért nem mondtátok eddig, hogy van ilyen munkakör, és azt tök szívesen csinálnám. Tehát ezért fontos megismerni más munkaköröket, akkor fogom tudni választani. Ugye ez a mi szakmánknak az egyik fontos eleme, hogy megmutatni, leegyszerűsíteni egyes munkaköröket, és ajánlani. És csak neked például ez passzolna ebben a munkakörben, ez meg ez a lényeg.
Elmúltak már azok az idők, amikor valaki elhelyezkedett valahol, és élete végé, vagy nem élete végé, nyugdíjba menéség, ott tudott dolgozni. Ma már mindenki arra helyezi a hangsúlyt, hogy folyamatosan tanulni kell, folyamatosan képezni kell magad, folyamatosan figyelni kell azt, hogy milyen irányba megy a világ, mert ha nem, akkor óhatatlanul és rettetesen gyorsan lemaradsz.
Így van, szerintem kevés ember dolgozik való igaz most ugyanazon a munkahelyen, mint ahol elkezdett. Viszont szerintem az jellemző, hogy ugyanazon a szakterületen mozog nagyon sokáig. Lehet, hogy váltott két-három munkáltatót, vagy négyet-ötöt, de alapvetően ugyanazt csinál, csak más helyen. Mondjuk az említett államigazgatás, ez egy jó példa. Uh-huh. Elhelyezkedtem valamilyen hivatalba, aztán átmentem az önkormányzathoz, aztán nem tudom, valami minisztériumi háttérintézményhez. Más a munkáltató, de nagyjából hasonló közegben hasonló dolgot csinálják, amit egyébként már ki nem állhattok sokszor. Most nem csak, ez ugye mindenkinek a saját szakmájára vonatkozik, nem az államigazgatást akarom ezzel minősíteni. És ez a fontos, hogyha már azt érzem, hogy ezt már 20 éve csinálom, és valami más szeretnék csinálni, akkor utána nehéz valami újba fogni, egyáltalán gondolkozni, de erre van nagy szükség, és én azt gondolom, hogy ehhez többet kell tanulni az embereknek, mint amit jelenleg csinálnak, mert gyakran, aki érzi azt, hogy tanulni szeretnék, akkor beiratkozik valami hosszú képzésre. Hát végül is én mit szeretnék csinálni? Én szeretek emberekkel foglalkozni, akkor melyik munkakör foglalkozik az emberekkel? Ja, a személyzeti osztály, HR-esek, akkor eljegyek HR tanulni. És akkor beiratkozik egy másfél-két éves képzésre, kifizet 1 millió forintot, és lehet, hogy közel sem olyan egyszerű elhelyezkedni HR-esként, sőt, biztos. Egy, pláne nem pályamódosítóként, kettő, három, nem is biztos, hogy neki az tényleg passzol az állás. Tehát én azt javaslom, hogy mindenki ilyen mikrodolgokat tanuljon, ilyen egy-két napos tanfolyamok, 6-8 hetes típusú képzések, ezek kellően rövidek ahhoz, hogy 4-5 különböző dologba is bele tudjon kóstolni az ember, és a másik pedig, hogy mégis ad annyi információt, hogy utána ő azt tudja 2-3-4 másik képzése elmélyíteni ezt a tudást. És a modern mikroképzésekre az jellemző, hogy gyakorlatias tudást tanítanak, ugye ilyen rövid idő alatt nem lehet visszamenni a kájához, és akkor full elméletet tanítani, hanem nagyon gyakorlati, és ezt egyébként a munkáltatók ráadásul nagyon szeretik, nagyon várják, nagyon kívánják, tehát akár ezekkel a kis mikroképzésekkel jól el is lehet helyezkedni, de első körben még nem az a feladat, csak az, hogy belelássak különböző területekbe.
Azt te is mondtad, hogy 10 éve foglalkozol ezzel, van saját céged, amelyik ezzel foglalkozik. Milyen változásokat tapasztalsz, gondolom, a te területeden is egy csomó minden másképp működik, mint az elején?
Az én saját cégemben?
Vagy egyáltalán ezen a területen, amivel foglalkozol?
Hát egyébként hadd közelítsem meg, remélem nem lesz unalmas. Tehát az én saját cégemben, és annak egy saját vállalkozásom van, és ugyanazon a területen foglalkozok, legalább ez a harmadik, negyedik ilyen szegmens váltásunk, amit mi is csináltunk. Tehát kezdetben ilyen könyveket, meg CD-ket, DVD-ket értékesítettünk. Most már vannak ugye online tanfolyamok, annak a készítése, gyártására egész másképp kell készülni. Ugye nem az, hogy leírom a magam nyugalmába, hanem kell kamerastáb, hangfelvétel, minőség. A másik pedig, hogy régen egyedi áron adtuk el ezeket 40-50 ezer forintért, ami drága volt, most már egy előfizetéses modellt működtetünk, de ez nekem is cégem belül ugyanezek a, nem tudom, hernyóból pillangó váltások, hogy elképesztően sokat szenvedünk, elképesztően sokat törjük a fejünket, hogy hogyan is kellene. Utólag visszanézve nagyon egyértelműnek tűnik, de ez nekem is, aki azért ezeket a törvényszerűségeket már így saját bőrömben is tapasztaltam, a piac törvényszerűségre gondolok, meg ugye a karriertervezés, stb. Ez nekem is izzadságos. Tehát, hogy ne ijedjen meg senki, ebből az is az üzenet, hogy ne ijedjen meg senki, hogyha ez nincs meg elsőre. Sokkal több fejtöréssel jár, mint az, hogy hát akkor csattintek egyet, és akkor megvan, hogy mi az új irány. És ehhez is új infókhoz jutok, beszélgetek emberekhez, esetleg elkezdek már pályázgatni állásokra egy rászabott önéletrajzzal. Még lehet, hogy nincs meg minden, de tesztelem a piacot, hogy egyáltalán behívnának-e, hogyha elvégeztem volna azokat a képzéseket. És ha igen, akkor nyomon vagyok, akkor tényleg elvégzem azokat a képzéseket, rászánom azt a anyagi keretet is, meg azt az időt, akkor jó úton vagyok.
Én azt látom, hogy egyre inkább az van, hogy az embereknek kézbe kell venniük a saját sorsukat. Tehát, hogy nem, már ahogy ezt te is egy kicsit sugaltad most abban, amit mondtál, hogy az elmúlt években azért voltak, hogy fogalmaztál, izzadságosabb szakaszok is. Tehát, hogy mire így utólag könnyűnek tűnik, de hogy addig, amíg mi megtaláltad pont azt a nist, ami tökéletesen működött számotokra. Tehát hogy ebben látom az óriási különbséget.
És szerintem van itt egy nagyon pozitív dolog, ugye változásra gyakran, mint egy nem kívánatos, vagy legalábbis sok fejtörést okozó dologról, akár negatív dologról beszélünk, de a munkaerőpiacon határozott, nagyon komoly előnyei vannak. Kétféle módon szoktam a munkaköröket bekategorizálni, hívom statikus munkaköröknek azokat, amik már itt vannak velünk 20-30-40 éve, beszerző, pénzügyes, értékesítő, stb. És vannak a dinamikus munkakörök. A dinamikus munkakörök, amik az elmúlt 5-10 évben jöttek létre, vagy akkor fortak ki igazán. Dinamikus szakterületek is ezen belül újabb és újabb és újabb munkakörök. Például online marketing, amikor elkezdtem 15 éve a saját cégemet, akkor én csináltam mindent, ami online marketing volt. Ugye gyerekcipőbe járt a szakma. Most online marketingen belül legalább van 15-20 munkakör. Nagyon nagy szüksége van a munkáltatóknak erre a tudásra. Ebből az is következik, hogy hiába valaki nem dolgozott marketingesként, hogyha ő kitanulja az online marketinget, nem kell profi szinten, csak egy ilyen kezdő-középhaladó szinten el fog tudni helyezkedni nagyon gyorsan. Aztán ott van az IT projektmenedzsment, ott van az adatelemzés, üzleti intelligencia, csak néhány példát mondjak. Tehát megjelentek olyan új szakterületek és munkakörök, amire óriási igény van a munkáltatók részéről. Nincs elég szakember, sokan nem is ismerik fel, hogy ebben van potenciál. Másrészt ugye ez viszonylag új munkakör, tehát nincsen rengeteg olyan ember a piacon, akinek ebben nagy tapasztalata van. Tehát én pályamódosítóként is be tudok törni arra az új területre, nagyon gyorsan, akár fél év alatt, vagy még rövidebb idő alatt. lehet, hogy másfélszer annyi lesz a fizetésem, sokkal több rugalmasságot, több home office-t, otthoni munkavégzést ki tudok alkotni magamnak, mert speciális lesz a tudásom. Tehát nagyon sok lehetőség is van a munkaerőpiacon, tehát ezt csak hangsúlyozni szeretném, hogy nehéz megtalálni azt a jövedelmező jó állást, ami érdekel, és tudom hasznosítani az eddigi dolgokat, de léteznek, van választási lehetőség bőven, és nagyon nagy előrelépéssel kell csak, tehát nem feltétlenül vezetői értelemben, hanem munka-magánélet egyensúly, jövedelmezőség.
Egy kicsit bemenjünk így a részletekbe, hogy ma már, amikor én még jártam ilyenekre, hogy tényleg elmentem egy állásinterjúra, nem ma volt, de hogy például, hogy prezentálja az ember magát, tehát hogy az önéletrajzot írni az egy jó passzív dolog olyan értelemben, hogy ott nem kell valakit meggyőzni még szavakban és tulajdonképpen testbeszédben, hogy én milyen vagyok, meg hát ugye a szavaimmal is, hanem ott le van írva egy papírra, hogy mi a helyzet. De aztán, amikor el kell menni, és beszélni kell, és meggyőzőnek kell lenni, és valamilyen szinten lehengerlőnek, vagy felejthetetlennek, vagy nem tudom, majd megmondod, lehet, hogy ezek pont rossz dolgok, az már megint egy másik képesség. Az első benyomás, meg aztán mindig az, hogy az ember hogy néz ki, vagy hogy mutatja magát kívülről. Szóval, hogy ezek hogy változtak az évek során?
Szerintem az interjú nem, tehát amíg az önéletrajzban van egy jelentősebb változás, akár az én munkásságomban is, az állásinterjú nem hiszem, hogy ezt ennyire tetten lehet érni.
Tehát ugyanúgy öltönyben vagy kis kosztümben megyünk, így értettem például.
Bocs, az öltözködés egyértelműen lazább, tehát lazább. Nem kell öltöny, nem kell kis kosztüm, már csak azért is, mert a munkahelyeken sem így dolgoznak legtöbb helyen. Ahol így dolgoznak, oda így kell menni, ahol lazában dolgoznak, mondjuk farmer, és nem tudom, egy ing, vagy egy ez a business casual típus, akkor oda úgy kell menni. Hát ez akár a cég honlapjára felmegyek, ott is látom, hogy interjú előtt egy-két nappal oda megyek az irodaház, vagy a gyárépület elé, ez nézem, hogy jönnek ki, hogy mennek be az emberek. Ugye mindig van, aki kint dohányzik, általában ők hogy néznek ki, és akkor ez alapján már az öltözködést meg tudom fejteni, de akár még a telefonos interjú alatt meg is kérdezhetem, hogy egyébként hogy szoktak, hogy miben célszerű mennem is. Ezért nem fognak megkövezni, hogy én ezt a kérdést felteszem, de egyébként erre a beszélgetésre is hoztam inget, zakót, és megkérdeztem, hogy akkor itt nálatok mi a preferált, felvegyem a zakót, vagy ne. Akár lehet az is, hogy mondjuk férfiként megyek zakóba, és ha azt látom, hogy mindenki ingújban van, akkor a kabáttal együtt ledobom a zakót is.
Szóval akkor nem nézted meg a YouTube-on, hogy a többiek hogy volt?
Nem, néztem. Természetes, azt is néztem.
Okay. És egyébként ennél maradva a vállalati kultúrának is érdemes egy kicsit utána nézni?
Persze, hiszen akkor tudok úgy, hogy ők is azt érezzék, hogy hát belepasszol majd a céges kultúrába, mennyire legyek formális, mennyire legyek kötetlen. Nyilván saját magamat kell adni, de azért abban van egy széles spektrum, hogy most milyen irányba energikus énemet mutatom, vagy inkább a visszafogott énemet mutatom. De ami szerintem lényeges, hogy az állásinterjúra fel lehet készülni. Tehát ugyanaz a 25-30 kérdést teszik fel. Miért pályázott hozzá, mit tud a céljunkről, meséljen magáról, miért jött el az előző munkahelyről, mi motiválja olyan, 3 pozitív, 3 negatív tulajdonság, stb. Tehát ezek mennek. Erre fel lehet készülni. Tehát, hogyha tudom, hogy mi az a 25-30 kérdés, amit tipikusan feltesznek, nyilván ezen kívül lesz még 5-6-8 kérdés.
De honnan tudjuk, mik ezek a tipikus kérdés? Mert most felsoroltál 6-8-at, de mi az a 20-25? Azt hol lehet megnézni? A neten fönn van?
Hát, hogyha utána elolvasunk ilyen cikkeket, vagy ugye nem csak én vagyok karriertanácsadó, mások is vannak az országban, de akár mi honlapunkon is vannak ilyen blogcikkek, hogy hogyan készül fel az interjúra a 3 legnehezebb kérdés, meg stb. Tehát akár ezt is lehet tanulni anélkül, hogy mondjuk eljönne valaki hozzánk egy kurzusa vagy tanácsadása. Nyilván abban már szerintem nem árt segítséget igénybe venni, hogy hogyan válaszoljak ezekre jól. És ez a nehézség. A tipikus, legnehezebb kérdés az, hogy miért jött el az előző munkahelyéről, és mindenki megpróbálja titkolni, rejtegetni, hogy miért jött el, miközben el lehet mondani azt a valós okot. Egy picit be kell csomagolni, de el lehet mondani, el is kell szerintem.
Azt nem lehet mondani.
De lehet mondani. De mi miatt? Ugye a COVID miatt egy nehéz helyzetbe került a cége, miatt egy 20%-os létszámleépítésre kényszerült a vállalat, bár én az előző két fél évben is jutalmat kaptam, és a legjobb kategóriába soroltak, emiatt nem számítottam arra, hogy én is belekerülök, de a fűnyíró F sajnos az én munkakörömet is érintette, amit egyrészt sajnálok, másrészt áll nem is olyan nagy baj, 10 év után újabb lehetőségekkel gazdagíthatom a karrieremet.
Jó vagy, András. Jó, jókat mondtam.
Ez csak az a sém, amit tanítunk, és hogyha más miatt küldtek el, akkor hozzátehetem azt is, ugye, hogyha volt egy szarkavaró a csapatban, akkor elmondhatom, egyébként a 10 fős csapatból 6-an már utánam el is jöttek. És becsomagolom azt a választ. Az a lényeg, hogy fel lehet készülni, megvannak azok az ideális válasz struktúrák, ami miatt nem kell valakinek tökéletesen szerepelni, hogyha egy 5-ből, egy 5-ös teljesítményből mondjuk egy 4-es vagy 4-es alát hoz, az már elég lehet. És akkor ez talán a görcsösség leküzdésében is segít, hogy hú, hát akkor most mi van, hogyha arra nem jó válaszolok.
Igen, ez olyan, mint az első randi, hogy az ember iszonyatosan izgul, nem önmagát adja sokszor, hülyén viselkedik, vagy nem úgy, ahogy akart volna. Szóval ez egy nagyon nehéz terep, hogy egy HR-es vagy más ember előtt így megfelelni egy ilyen feszült helyzetben, nem?
Itt azért az interjú rutin is fontos, hogy ha több interjú veszek részt, akkor az segíteni fog. És ugye megint egy picit visszakanyarodunk az önéletrajzra, hogy nagyon sokan azért szerepelnek nem ideálisan az interjú, mert kevés állásinterjúra jutnak be. Tehát, hogyha 2 hónapja keresek állást, most először hívnak be, akkor nyilván az sokkal nagyobb stressz, mint hogyha minden héten különböző céghez megyek interjúra, mert olyan sok helyre hívnak. Tehát emiatt fontos egy olyan álláskeresési stratégiát felépíteni, havi minimum 15-20 helyre pályázni, abból, hogyha van egy 20%-os behívási arányom, az már
jó.
Az már minden hónapban 3-4-5 különböző cégnél interjú. Igen, jól mondom. Ráadásul ott azért lesz olyan, ahol visszahívnak, tehát akkor gyakorlatilag hetente fogok interjúra járni, és az lehet, hogy az első 2 interjúnál még azt gondolom, hogy hú, hát itt még elizgultam a dolgot, de nem baj, még utána néztem ezeknek a kérdéseknek, és utána már sokkal jobban fog menni. Fals elvárás van nagyon sok ember fejébe. Van olyan, hogy jön ügyfelem. Általában nem azért jönnek hozzám konzultációra, mert hogy az interjú nem boldogulnak, hanem azért, mert hogy be sem hívják őket. És nagy ritkán van olyan, hogy András, figyelj, mert ennyi interjú voltam, és nem engem választottak, mi a gond, és jött valaki, hogy 3 interjú volt, és nem őt választották, és összedől a világ. Ráadásul kiderült, hogy 3 helyre pályázott, mind a 3-ra behívták, és mondtam neki is, hogy figyelj, 3 interjúból még nem fogsz elnyerni ajánlatot. A legtöbb embernek ilyen kutatások szerint 5-6-7 különböző céghez be kell jutni, mire abból kijön egy olyan ajánlat. Kijön egy ajánlat, meg egy olyan ajánlat, ami neki is jó.
Hát jó, csak lehet, hogy akkor addigra már megcsapant valamiért az önbizalma, és akkor minden ilyen elutasításnak vélt helyzet még ront ezen, nem?
Hát, igen, ha nem tudom, hogy ebben a játékban mik az alapvető számok, hogy kell működni, ezért is érdemes az álláskeresést is, meg a pályaorientációt, karriertervezést, ezt lehet tanulni, érdemes is ezzel foglalkozni, mert utána rájövök, ja, András, tényleg, hát erről van szó, hogy 6-7 céghez kell bejutni, hát ja, akkor feltörgetem a pályázataim számát. Ja, akkor elmegyek olyan interjúra, és ugye sokszor nem mennek el úgy az emberek, hogy hát hívtak ettől a cégtől, de hát ez messze lenne, lemértem az 55 perc, már én azt nem vállam be ingázásba, inkább el sem megyek. Menj el, szerez interjú gyakorlatot, és utána mennyire jó érzés lesz, hogyha elnyered az állást, te mondhatod azt, hogy hát köszönöm szépen, nagyon megtisztelő, hogy rám gondoltak, de az a helyzet, hogy inkább keresek közelebbi munkahelyeket. Uh-huh. Interjú gyakorlatot szerzek, még akkor is, hogyha egy olyan céghez megyek el, ami már előre tudom, hogy nem feltétlenül nem lesz nekem.
Nagyon fontos szót használtál, hogy ebben a játékban ezt a szót mondtad. Jó, hogyha erre így tekintünk?
Szerintem jó.
Segít.
Egyértelműen. A legnagyobb dicséret, amit ügyfeleimtől kapok, az nem is az, hogy elhelyezkedtem, meg 2-3 állás közül én választhattam, meg nem tudom, 30%-kal, 50%-kal nőtt a fizom, hanem az, hogy azért én elkezdtem élvezni az álláskeresést. Mert ezt, Szuper. Ugye amint vannak az embernek sikerei, élvezik. Ugye én orosz tanultam még 7 évig.
Én is 7 évig.
Általános, meg középiskolás korunkban, és sokan utálták az orosz. Nekem nagyon jó volt az orosz tanárom, sikereim voltak benne, és nagyon szerettem oroszul tanulni.
Más semmit
sem. Semmit a... Nem használtam egyáltalán.
Igen, ezt ismerem. Egy orosz ember megállított egyszer a Blahán, és valamit kérdezett. Nagyjából kapizsgáltam. Annyit tudtam mondani, hogy tám, hogy ott, és a többit megoldotta. Nem tudom, hogy eljutott-e oda, hova kellett. Na mindegy, ez egy mellékvágány volt. Mondtad, hogy az önéletrajzot is másképp kell már írni, mint annó. Én, aki nem nagyon írok azért már önéletrajzot, azt észrevettem, hogy például a színes kép, vagy akár egy ilyen kis videós melléklet, hogy már ilyeneket lehet belerakni egy önéletrajzba, de te ennél sokkal okosabbat fogsz mondani.
A videót sokan nyomatják, a videós önéletrajzot. Most már kevésbé, egy 5-6 évvel ezelőtt volt egy, hát akkor videós önéletrajz.
Hát le vagyok maradt.
Ilyen nagyon nehéz videót csinálni, nagy stáb, jó minőség, főleg aki nem tudom, 8-10 éve csinálják már videókat, de most kezdem azt érezni, hogy már nem akkora őrült nagy stressz, mint annak idején, és most már el tudom viselni a videóimat. Tehát, hogy ez valakinek, szerintem, akinek nincs ebbe tapasztalat, az sokkal nehezebb, mint egy írott önéletrajzot csinálni. Tehát nézzük, hogy miről van szó, legyen max. Két oldalas, nem kell, hogy egy oldalba beleférjen, ne erőltesse bele feltétlen magát senki, két oldalas legyen, fénykét nem feltétlenül kell, mert ugye megint profi fotós, az már azért manapság ott tart, hogy 30-40-50 ezer forint egy profi fotó, aki tényleg nem csak ilyen igazolványképszerű képet csinál rólam. Mondjuk a LinkedIn közösség oldalra kell fotó, oda kötelező, tehát...
De hát az egy már... ilyen típusú, ilyen portréfotó.
Igen, portréfotó.
Az legyen, nem? Nem egész a kosmosz.
De az önéletrajzban még az sem kell, mert lehet, hogy az életkoromat, ugye 40 fölött, sőt, hogyha azt mondom 45-50 fölött, már ne tegyen valaki fotót az önéletrajzára, mert hogyha nem 10 évvel ezelőtti fotót használ, akkor az már valószínűleg az életkoráról is árulkodni fog. Én pedig azt mondom, hogy az életkort, aki mondjuk elmúlt 50 éves, az ne írjon bele mindent. Tehát mutassa be csak az elmúlt 18-20 évnek a szakmai tapasztalatát, a tanulmányokról felejtse le az évszámot, és akkor egy ilyen kortalan 40-es önéletrajz lesz. Na most, hogyha oda teszi valaki, mert ugye én is erősen őszülök, 3 év múlva meg még inkább őszebb leszek, tehát hogy ha oda teszek egy ilyen fotót, akkor egyből látni fogják, hogy hú, hát ez a koma, ez már lehet, hogy túlkoros, vagy fiatalabbal dolgoznának szívesen, de hogyha megfiatalítom az önéletrajzomat, és bejutok interjúra, akkor ott már mindenki el tudja adni magát. 6-7 interjúban mindenkinek össze fog jönni egy ajánlat. Tehát ez a kulcs. Például fiatalítsa meg. Emiatt nem feltétlenül kell fotó, és ne a tanulmányokkal, vagy az iskolákkal, és a szakmai tapasztalattal kezdje az önéletrajzot. A tanulmányok ugye főleg 40 pluszos szakembernél már régen voltak, nem az a legrelevánsabb. A szakmai tapasztalatot, hogyha elkezdem felsorolni, ott pedig nagyon az én munkaköreim fognak engem bekategorizálni. Pedig ugye én azt mondtam, hogy én picit másképp akarom, a munkakörre rá akarom szabni magam. És ez segít, hogyha kiemelem a főbb szakmai erősségeimet.
Egy külön paragrafusban?
Igen, az elején egy külön paragrafus, használjuk ezt a szót, vagy bekezdés, 3-4 vázlatpont, azon belül 2-3 sor, és kiemelem a releváns erősségeimet. Például volt egy ügyfelem, pont 50-51 éves volt, 25 évig saját könyvelő meg adó tanácsadó irodája volt, és a régi önéletrajzában az volt, hogy ügyvezetőigazgató, 20 évig ügyvezetőigazgató a saját cégébe, és mondta, hogy Anes, figyelj, engem sehová nem hívnak be, miért? Miközben főkönyvelő meg szenior könyvelő állásokra pályázott, amire egyébként nagy kereslet van a munkáltatók részéről. Hát mondom, azért, mert azt írott, hogy ügyvezetőigazgató. Csináljunk egy főkönyvelői profilt belőled, főbb erősségei, főkönyvelői tapasztalat, több mint 10 éve elláttam kereskedő, szolgáltató és gyártó cégeknél a főkönyvelői felelősséget, naprakész számviteli végzettség, csoportvezetői gyakorlat, 5-8-10 fős könyvelői csapatokat vezettem az elmúlt években, és egyből ránézel, és azt látod, hogy itt egy ideális főkönyvelő. És semmi hazugság nincs benne, csak más dolgot emelek ki. Nem úgy mutatom meg, mint egy ügyvezető igazgató, hanem mint egy főkönyvelő, szenior könyvelő, 3 hét alatt tudott elhelyezkedni. Tehát emiatt fontos az, hogy a fő erősségeket kiemeljem a az önéletrajz elején.
A social media jelenlét mennyire fontos egy álláskereséskor, és most arra gondolok, hogy mondjuk a LinkedIn profil, ha van ilyen, akkor az is nagyjából az álláskereséssel, az önéletrajzzal összhangban legyen, illetve hogy mondjuk egyéb Facebook, Instagram, stb. Felületeken mennyire nyilvánulok meg, mondjuk politikai, világnézeti, egyéb tekintetben.
A Facebookot, Instát, TikTokot könnyen ki lehet zárni, vagy könnyen tudom minősíteni, hogy nincs szerepe. Nyilván, hogyha én nagyon szélsőséges, aktív dolgaim vannak, akkor azt ne tegyem láthatóvá mindenkinek, de ezt jól le lehet szabályozni ilyen biztonsági beállításokat, csak az ismerőseim lássák a tartalmat. De szerintem amitől a legtöbb ember tart, hogy ott kell lennem feltétlenül, nem. Akinek szerintem ott kell lenni, azok az online marketingesek. Tehát, hogy legyen, tehát egy online marketinges, akinek nincs Instagram oldala, nincs TikTok oldala, nincs blogja, vagy valami ilyesmi, akkor ő már hátrányban van, hiszen picit lyukas a cipője, hogy hát ő nem tud semmit felmutatni. Tehát ő egyedül nekik mondanám, hogy érdemes ezt előtérbe állítani, a többieknek nincs rá szükség, amire viszont szükség van szinte mindenkinek, az egy LinkedIn közösségi, üzleti közösségi oldal profil. Való igaz, hogy lehet, hogy csak annyit csinálnak, hogy megkapják az önéletrajzomat, és ránéznek a LinkedIn profilra, mint egy ilyen ellenőrzés, hogy na, akkor nagyjából stimmel-e. De egyébként, ami külön előnye van, hogy a LinkedIn az olyan, mint egy nagy adatbázis, a HR-esek gyakran ott is keresnek szakemberek után, és hogyha én nem vagyok ott, akkor kihagyom ezt a lehetőséget, és bizony sokszor előfordul konzikon, vagy akár csak ismerősökkel beszélgetek, kikérik a tanácsomat, véleményemet, és akkor hát ők teszik hozzá, hogy hát nem vagyok fent a LinkedIn-en, ez baj, hát mondom, nekem nem, de te már kapnál megkereséseket, tehát hétről hétre kapnál konkrét állás lehetőséget. Nem arról beszélek, hogy egy anonim hírlevél küldő szoftver kiküldözget 30 állást, hanem konkrétan HR-esek felvennék veled a kapcsolatot. És hogyha valaki ugye megcsinálja a pályaorientációt, és keresett szakmákra ráhúzza az önéletrajzát LinkedIn profilját, akkor ez olyan szintig is elmehet, hogy akár 30-40, havi 30-40 megkeresést is kap. Nyilván nem ez az általános, de ez olyan, mint egy pecabot, hogy be kell dobni ott is a csalit.
De akkor ott, nem tudom, hogy hashtagekkel, vagy szóval kereső szavak, bizonyos szavak használatával kell kezdeni, ugye, a LinkedIn profilépítést?
Így van. A hashtagnek szerintem a LinkedIn-en nincs jelentőség, a kulcsszógazdagságnak ellenben nagyon nagy. Uh-huh. Tehát azok a fontosabb kulcsszavak, amit az adott szakmában használnak pozíciók bemutatására, uh-huh. vagy akár egy fontosabb készségre, azok legyenek ott. A LinkedIn-en ugye van ez a címsor, ami a nevem alatt jelenik be, meg oda ne feltétlenül az előző pozíció nevemet írjam, hanem mutatkozzak be azokkal a kulcsszavakkal, ami rám is igaz, meg a megcélzott állásokra is igaz. Hogyha példát akarok mondani, mondjuk IT projekt menedzser, akkor írja oda, hogy tapasztalt IT projekt menedzser, agilis gyakorlattal, és Scrum akármicsodával, vizsgával. Most nyilván nem angolul akarom mondani, ez lehet egyébként magyarul is, aki nem beszél angolul, kitöltheti magyarul is. Aztán ott is van egy about rész, a pozíció leírásokban is akár átírhatom a saját pozícióimat, mind a LinkedIn profilon, mind az önéletrajzban, hogy a megcélzott állásban használt kifejezések is benne legyenek, és ez fogja azt a kulcsszógazdagságot biztosítani, hogyha rákeres valaki mondjuk egy agilis, gyakorlattal rendelkező projektmenedzser, akkor fel fogja dobni az én profilomat, nagy számú és nagy számú megkeresést fog kapni.
Hát te hoztad fel az angol tudást, azért az már egy sok, nagyon sok állásnál alapvetés.
Soknál igen, de soknál nem. Mindig meglepődnek, amikor azt mondom, hogy az ügyfeleim 80%-a nem beszél munkaképes szinten angolul. 70-80%.
Hát ez meglepő.
Ez a magyar átlag egyébként. És mikor még tantermi képzéseket tartottunk, ilyen 70-80 ember vett részt, akkor valaki azt mondta így a közönség soriból, biztos azért, András, ők az ügyfeleid, mert nem találnak önerőből állást. És akkor mondom, tegye már fel a kezét a terembe, akinek van állása, és nem tudom, 50-60%-nak volt állása. Tehát van állása az embereknek úgy is, hogy nem beszél munkaképes szinten angolul. Való igaz, hogyha beszél angolul, akkor szélesebb körből választhat, a nemzetközi nagy cégeknek a nyelveket beszélő állásai szóba jöhetnek, és magasabb fizetést érhetett. Tehát nem azt mondom, hogy nem könnyíti meg a helyzetet, de nem lehetetleníti el, hogyha valaki nem beszél angolul. És nagyon sok ember egyébként újrakezdő szintű, tehát hogy beszéltem régen, de már nem használom 10-15 éve, ez picit olyan, mint egy nyelvvizsga, hogyha én megint összeírom az interjú kérdéseket, magyarul kidolgozom vázlatosan a válaszaimat, vagy akár szó szerint magyarul. Egy angoltanárhoz elmegyek, és figyelj, gyakoroljuk már be ezeket. Egyrészt angolra fordítsuk le úgy profin, hogy ne ilyen nyögvenyelős legyen, másrészt 2-3 alkalommal gyakoroljunk egy picit, akkor tudom hozni azt a szintet, ami egy interjúra kell. És akkor már is nem azt mondom az interjú, hogy hát figyelj, nem beszélek angolul, inkább ezt hagyjuk, hanem hát régen beszéltem, de megkopott a tudásom, de már aktívan dolgozom azon, hogy újra használható munkaképes szintű legyen. Tehát, hogy ott is ez a kis hekkelés, ez érvényes, hogy fel tudok készülni, de egyébként én az angolra is azt gondolom, hogy ha valakinek van valami hátránya, akkor mindent hajlamos arra kivetíteni. Akinek nincs felsőfokú végzettsége, egyetemi végzettsége, hogyha nem boldogul, hát András, én azért nem boldogulok, mert nincs egyetemi végzettségem. Aki nem beszél angolul, hát én azért nem boldogulok, mert ugye, én nekem kisgyerekeim vannak, én azért nem. Tehát mindenki kivet, én már elmúltam 40 éves, én azért nem boldogulok. Tehát, hogy lehet, hogy ez egy kis hátrány, de közel sem akkora hátrány, mint amekkorát jelentőséget tulajdonít neki valaki, hogyha az alapokat rendbe teszem, pályorientáció, álláskeresés, technikák, önéletrajzállásinterjú, stb., akkor ez kis hátrány ellenére is el fog tudni helyezkedni.
Hát itt kiemeltél pár olyan leporolandó, vagy esetleg hiányos tudást, amire érdemes egy kis időt szánni, mielőtt elmegyünk az állásinterjúra. A nyelvtudáson kívül milyen például, nem tudom, a különböző online tudás.
Nagyon fontos a digitális tudás.
Digitális tudás.
A munkáltatóknak. Hogyha ilyen hétköznapi munkakörökre bepályázok, én úgy is hívom ezeket, hogy generalista munkakör. Ügyfélszolgálatos munkatárs, irodavezető, pénzügyi munkatárs, meg nagyjából az összes asszisztens típusú pozíciót. Még valószínűleg nem lesz annyira erős elvárás, hogy neked 2-3 szoftverhez nagyon magas szinten kell tudni érteni. Amire biztos, hogy szükség van, az az Excel, meg az alap irodai szoftverek. De bizony ez is még fejlesztenő nagyon sok szakembernél. Tehát ezt tegye rendbe. Az Excel most már a digitális írástudásnak egy fokmérője. Nem azért kérnek sok helyen Excel tesztet, meg adnak Excel vizsgafeladatot a kiválasztás során, mert hogy ott annyit kell használni az Excel, hanem megnézik, hogy egyáltalán hogy boldogul a számítógéppel. Mm-hmm. Tehát az Excel, meg az Office csomag, levelező szoftverek, ezt meg kell erősíteni annak, akinek nincs meg. Ezen kívül pedig, főleg, hogyha már specialista állásokat nézem, akkor minden állásban megvan az a fő, 2-3 fő szoftver, amit használni kell. Ezeket próbálja megtanulni, most már megvannak azok a lehetőségek Magyarországon és akár külföldi e-learning felületen, hogy ezeket a szoftvereket el lehet sajátítani. Nem kell haladó szinten, egy alapozó, alap-középhaladó szinten, hogyha elsajátítja egy akár egy 6-8 hetes munkaidő után hetenként egy-két alkalommal típusú képzések keretében, akkor már nem azt fogja mondani az interjú, hogy fogalmam sincs, ha szükség lesz rá, majd megtanulom. Ez a válasz, ez nem működik. Vagy hát eddig nem tudtam, de hogyha szükség lesz, majd megtanulom. Ez nem működik. Helyette mondhatja azt, igen, mert el is végeztem ilyen tanfolyamot, sőt, már a munkámba elkezdtem beépíteni egy-két feladatot, ugyan nem ez volt a cégnél az elvárás, de én kezdeményeztem, hogy ezzel a szoftverrel készítem ezeket a jelentéseket, és már azt is tudom mondani, hogy nem csak elméleti, hanem egy kis gyakorlati tudásom is van. Nagyon sokat számít. Nagyon sokat számít, úgyhogy érdemes ebbe is időt fektetni, és nagyon sok szakembernél van egy ilyen, hogy fú, András, hogyha valamilyen munkakörben szoftver kell használni, ez már informatikus. Én nem vagyok informatikus. Nem. Az informatikusok egész más szinten dolgoznak, de most már a legtöbb munkakörben valamilyen szoftvert kell használni.
Azt már korábban kijelentetted, hogy nem is igazából így a 40 körüli, hanem inkább az 50 feletti, ami problémásabb lett, tehát hogy a demográfiai helyzet miatt ez azért elcsúszott mondjuk egy plusz 10 irányába, akkor igazából az 50 felettiek munkakeresésére lennék kíváncsi, hogy ott milyen tippjeid, ötleteid, javaslataid vannak, hogy hogyan lehet ezt gördülékenyebbé tenni, vagy biztonságosabbá.
Ugye ezt megbeszéltük, hogy érdemes azokra az állásokra pályázni, amire nagyon nagy kereslet van a munkáltatók részéről. Ez lehet statikus, vagy akár dinamikus állásokra is, tehát újabb típusú állásokra is pályázhatnak. Az önéletrajzot az adott szakterületre kell szabni, tehát kell pozícionálni szakmailag, de hierarchiailag is fontos. A könyvelő példa szerintem pont ez volt az előző, hogy ügyvezető, igazgató volt a megnevezése, de az új önéletrajzban már mint főkönyvelő mutattuk be, tehát, hogy ne mondják rám azt, hogy túlképzett, hogyha például hiába voltam osztályvezető korábban, de hogyha szakértői állásra pályázok, akkor ha azt írom bele, hogy osztályvezető, akkor azt fogják mondani, hogy túlképzett vagyok, akkor írjam be, hogy mit tenni, senior controller, vagy senior marketing munkatárs. Tehát így legitim módon lejjebb húzom akár a hierarchiai pozícionálását az önéletrajzomnak, és ugye fontos megfiatalítani, nagyon fontos. Tehát 50 fölött 2000 előtti szakmai tapasztalatot hódfölösleges beleírni, de most már azt mondom, hogy 2024-ben, hogy most már 2004-5-től elég bemutatni a szakmai tapasztalatot. Nyilván legyen egy íve, tehát hogyha akkor már valaki menedzserként, osztályvezetőként dolgozott, akkor ne az legyen az első munkakör, hanem egy pici ívet adjon neki, munkatárs, szenior munkatárs, és esetleg úgy kozmetikázza az elejét, de egy a lényeg, hogy fiatalítsa meg, és az interjúra készüljön fel alaposan, abból a 20-30 kérdésből, és hogyha látja, hogy mik azok a ugye, keresett szoftvertudások, vagy akár gyakorlati szaktudás, amit rövidítéseket minden állás hirdetése alján lát az elvárások között, akkor végezzel ezeket a képzéseket. Nem, tehát nehezítő tényező, tehát amikor azt mondom, hogy az 50 fölött nehezebb elhelyezkedni, akkor annyit mondok, vagy validálok, hogy igen, ott már az életkor egy kicsit hátrányosabb helyzetbe hoz, de ez nem egyáltalán nem leküzdhetetlen akadály. Ez egy 20-30
Értem, hogy miért mondod ezt, de közben, amikor olvas az ember cikkeket erről, akkor mindig azt is kiemelik teljes joggal, hogy valójában nagyon sok előnye is van a munkáltatónak azzal kapcsolatban, hogyha felvesz egy idősebb munkavállalót. Például a lojalitás, a tapasztalat, a bölcsesség, az, hogy kicsit ilyen tyúkanyóként vagy tyúkapóként, most nem kakast akartam, az mást jelent. Tehát, hogy köré lehet szerveződni, tud tanácsokat adni. Szóval egy csomó olyan aspektusa van egy 50 feletti munkavállalónak, ami adott esetben egy juniornak például nincs.
Ez is igaz.
Ezt kiemelnéd, vagy nem?
Én ezt nem emelném ki, mert azzal pont azt erősítem, hogy én már régi motoros vagyok a szakmában. Hogy
de ez miért hátrány ez? Mert egyébként ezek teljesen valid pozitívumok.
Akkor emelném ki, van egy olyan technika, hogy kifogáskezelés. A kifogáskezelés az a lényeg, hogyha van valami hátrányom, akkor azt nem a háttérbe akarom tenni, hanem felszínre hozom, és megmagyarázom, hogy miért nem lesz probléma. Egy nőköz kapcsolódó téma egész más lesz, de mégis, hogy és meg a hallgatók is, hogy néz ki. Mondjuk ugye sok gyerső visszatérő anyuka panaszkodik, hogy hát ő nehezen tud elhelyezkedni. De egy bevált technikánk, hogy írja be az önéletrajzába, hogy karrierszünet, szülési szabadság, és magyarázza meg, hogy két gyerek édesanyja vagyok, de a gyerekek már óvodás, iskolás korúak, ezért szeretnék újra visszatérni a munka világába. A gyerekfelügyelet betegség esetén megoldott, zárójel, nagymama babysitter a közelben, zárójel bezárva, így teljes értékű munkatársként számíthat rám. Pont. Tehát mit csinálok? Nem elrejtem az önéletrajzomba az aktív munkaviszony mögött, hogy én nem tudom, 6-8-10 évig szülési szabadságom volt, hanem felszínre hozom, de lecsapom a labdát, semlegesítem a kifogást azzal, hogy hát a gyerekfelügyelet betegség esetén megoldott. Idősebbeknél max akkor szoktuk ezt használni, hogyha valaki...
Az analógia ugyanaz egyébként. De ugyanaz.
Igen, de ott szerintem ez nem erre van szükség.
Oké, hogy mit tudom én, 50-valahány éves vagyok, de...
Ahol idősebbeknél használnám, vagy középkorúaknál idősebbeknél, azok a nyugdíjasok. Egyre több nyugdíjas kényszerű rá, vagy akar dolgozni, mert rájött, hogy hát unatkozik, és vállalás
munkát. Vagy nem él meg a nyugdíjából.
Vagy nem él meg a nyugdíjából. és akkor ott egy bevet, tehát ott tök fölösleges egy nyugdíjasnál letagadni az életkorát.
Főleg, hány éves kortól vagyunk nyugdíjasok?
65 plusz
65.
Attól függ, de ott használnám ezt, hogy már nyugdíjas vagyok, de nagyon energikus vagyok, hetente háromszor jógázok, lefutottam most pár félmaratont, most csak picit túlzok, de nem feltétlenül, tehát, hogy arra utalok, hogy én nagyon fiatalos, dinamikus életet élek, és annak ellenére nyugdíjas vagyok, biztos vagyok benne, hogy jól fogják tudni hasznosítani a tapasztalataimat, ott használnám. Még 50 és 65 között még nem. De ott jól működik a fiatalitás, tehát, hogy ugye 15 év alatt rengeteg, több tízezer ügyfelünk volt, mert hogy nem csak személyes konzultáció, hanem képzésekre is jönnek hozzánk nagyon sokan, és ezeket kicsiszoltuk, kifinomítottuk. Nem mindent így tanítottuk az elején, de ez az, amit már nagyon sokszor kikísérleteztünk, nagyon be van állítva, tehát, hogy egész nyugodtan követhetik ezt a hallgatók, hogy 55 éves valaki, akkor az elmúlt 20 éves szakmai tapasztalatát mutatja be, ez jól működik. Az interjún viszont talán annyit hozzátennék, hogy azért legyen fiatalos, tehát ne a 20 évvel ezelőtti már picit ódivatú ing, vagy zakó, vagy kosztüm legyen rajta, tehát legyen fiatalos benyomású. Az nem árt, hogyha egyébként sportosabb, tehát hogy fizikailag is energikus megjelenése van, és egyébként egyáltalán az interjún és a kisugárzása legyen talán a határozott nem az a jó szó, ez egy energikus, lendületes, kedves, energikus, lendületes, és az biztos vagyok benne, hogy az interjút is aztán az ő irányába fogja billenteni.
András, belőled hogy lett önéletrajz szakértő és elhelyezkedési tanácsadó?
Én egy multicégnél voltam középvezető, ott dolgoztam, azért egy 50 fős csapatot vezettem, tehát voltak azért ilyen HR-es témáim is, de szerettem volna saját vállalkozást csinálni, és csináltam egy magyar LinkedIn oldalt még 2006-ban, ami aztán semmi nem lett belőle, létrehoztuk, elindult, és ott csináltunk egy networking eseményt szakembereknek, azzal a cél, hogy hát ugye nagyon sokan kapcsolatok útján helyezkednek el, hát akkor összehozzuk a szakembereket, néhány előadás, és meghívtam fejvadászokat is. Nagyon jó sikerült az egész esemény, a Monpark mellett volt egy kis étterembe, és kérdezgettem a fejvadászokat, hogy na milyen volt, és mondták, hogy András, nagyon jó szakemberek voltak, de mindenkinek pocsék volt az önéletrajza. És akkor innen jutott be, hogy jó, hát hogyha saját vállalkozást szeretnék, ez a magyar LinkedIn üzleti közösségi oldal, ez felejtős, de akkor az önéletrajzírással kezdek foglalkozni. Engem nagyon érdekelt már akkor a marketing, a digitális marketing, soha nem tanultam én sem marketinget egyetemen, nem is dolgoztam marketingesként, de ilyen kis mikroképzéseken kitanultam, és rájöttem, hogy amit tanulok, értékesítési technikákat, szövegírási technikákat, vállalatok részére tanítják, ez egy az egybe át lehet hozni az önéletrajz írásba. Tehát mi gerilla önéletrajznak hívjuk ezt a módszert, de igazából ez egy értékesítés orientált álláskeresés, amit tanítunk. De ez volt a gondolatmenet, ahogy így alakult.
Azért is kérdezem, mert én mondjuk nem itthon jártam egyetemre, meg nem itthon kezdtem állást keresni először, tehát én az Amerikában történt, ahol ez abszolút része, ha nem is tanítják az egyetemen, de intenzíven és aktívan megtanultuk az elején, hogy ez hogy kell csinálni. Ez mennyire része itthon a jelenlegi fiatal, vagy akár később álláskeresők életének?
Szerintem üdvözlendő, hogy nagyon sok helyen már nem csak egyetemen tanítják, hanem középiskolába is. Sok helyre hívnak előadásra, és amit nem mindig tudok most már elvállalni. Talán az a gond, hogy gyakran még az Európass típusú ilyen elavult önéletrajz minta alapján egy ilyen, tehát még az előző generációs önéletrajzírást tanítják, de nyilván azért is hívnak sok helyre, mert azt látom, hogy akik oktatók, tanárok ezt tanítják, ők is olvassák a hírleveleimet, megveszik a kiadványaimat, tehát ők is képzik magukat, hogy ezt tovább tudják adni, és már mondom, nem csak egyetemen, hanem középiskolába is bejön. Amikor talán még a gyerekek annyira nem olyan fogékonyak rá, hogy mi az, hogy önéletre, ez nekem erre nem nagyon lesz szükségem. Tehát, de szerintem most már jó irányba megy a
jó irányba, de azért én is azt látom, hogy jó irányba megy, de hogy nagyon hiányos, meg nagyon, tehát hogy nem egységes, hanem eléggé így össze-vissza van. Ami csak azt jelenti, hogy van feladat. Szerencsére nem.
Van, így. Feladat is, meg lehetőség. Tehát én pozitív vagyok, amit esetleg látsz rajtam, vagy láttok rajtam, hogy ilyen lelkes vagyok. Ez nem egy megjátszott lelkesedés, hanem látom, hogy milyen változást érhet el valaki, hogy akár tud pályát módosítani, meg tudja növelni a fizetését, csak induljon el ezen az úton, és nekem is izzadságos volt az én saját karrierembe megtalálni azt az utat, másnak is az lesz, de ott van az a vonzó jövőkép, hogy végre egy olyan állásom van, amire büszke vagyok, jól keresek, szakmailag fejlődök, egy pozitív közösségbe dolgozok, nem kell minden nap feltétlenül bejárni, de a közösség is tagja is vagyok, de azért otthon is tudok elmélyülten dolgozni. Tehát létezik ilyen, meg lehet találni, még akkor is, hogyha most valaki úgy van vele, hogy hát az én helyzetem nem olyan egyszerű, mindenki úgy jön hozzám, hogy az én helyzetem nehéz, gyakran még én is vakarom a fejem, hogy mit fogunk ebből kihozni, de megvan az a megoldás.
Jó, hát azt hiszem, hogy a két kulcs szó, vagy még biztos van több is az, hogy rugalmasnak és változásra képesnek kell lenni. És a beszélgetés végére hagytam ezt a kérdést, mert hiába vagyunk rugalmasak és változásra képesek, hogyha egyre nagyobb teret kap az AI, a robotok, stb. Te hogy látod, hogy ez mennyire jelent veszélyt a jövőre nézve a munkavállalók számára?
Mi is sokat foglalkozunk ezzel. Tegnap is egy Magyarország egyik legprofibb AI-os cége járt nálunk az irodába. Egyrészt, hogy mi is szeretnénk ilyen projektet indítani, másrészt pedig, hogy oktatásokra kérjük fel őket. Lesz hatással, már most is egy csomó munkakörre van hatással, de én azt látom, én ebbe is a lehetőséget látom meg. Tehát, hogyha az én munkakörömre már most valamilyen hatással van, és én kitanulom, hogy hogyan is működik az AI és az én munkaköröm kapcsolata, akkor más székhez el tudok menni ezt a változást hozni. Általában ugye nem mesterséges intelligencia programozókat keresnek majd a cégekhez, mert azt azért az OpenAI meg a ChatGPT ilyen háttérmotorként biztosítja majd, azokat a szakembereket keresik, akik az integrációt meg tudják csinálni. Tehát összekötni, integrálni a mesterséges intelligencia alkalmazásokat az adott munkakörömben használt szoftverekkel, vagy egyáltalán a munkafolyamattal. Én magam is azért is hívtam ezt a céget, hogy valami projektet indítsunk a cégnél, hogy ne csak olvassunk róla, hanem megmerítkezzünk benne, a saját bőrünkön érezzük ennek a megvalósítását. Én azt gondolom, hogy egyéni szinten is ez a feladat. Tanulni kell, nagyon gyorsan fejlődik, fizessen valaki elő a ChatGPT magasabb szintű verziójára, kezdje el használni, nézze meg a promptolás, hogyan működik. Egész magas szintű dolgokat lehet már ott is csinálni, akár szövegírás, stb. Videófeliratozás, az összes videófeliratozásunkat már mesterséges intelligenciával csináljuk. Egy éve rengeteg munkát megspórolt, és a videósunk nem bánja, hogy nem neki kell órákat tölteni az a szöszöréssel. Tehát, hogy ennek az adott munkakörre is lehet egy csomó előnye, hogy az a rengeteg szöszölős, repetitív munkától meg tud minket akár szabadítani. Úgyhogy lesz hatása, biztos vagyok benne, már most is van hatása a munkakörökre, akár a grafikusokat is nézem, tehát előre kell menekülni. Akár AI-os munkakörökbe, akár egy olyan vonzó, keresett szakmába, ahol ha az én munkakörömet most már kezdi kinyírni, vagy legalábbis múlt héten volt egy fordító szakemberrel egy konzultáció, mondta, hogy Fia András, már eddig is lefelé ment a Google fordítóval az én szakterületen, de most aztán az AI fordító programokkal meg pláne, akar ő a fordításban maradni? Onnan már valószínűleg ki kell menni egy más-más munkakörbe.
Abba már ki. Hát nagyon szépen köszönöm, nagyon sok mindenről beszéltünk, írtó izgi volt, hát mindenkinek csak azt tudjuk üzenni szerintem, hogy hajrá, ne adják fel, csinálják, menjenek előre, és sikerülni fog.
Köszönöm szépen a meghívást, és sok sikert kívánok mindenkinek.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Panna Csajok stb. Jövő héten újra várja Balázsi Panna, itt a 98.6 Manna FM-en. Iratkozzon fel a Panna Csajok stb. YouTube csatornájára, hogy ne maradjon le a legújabb epizódokról. Manna FM.